Sziasztok! Lélek Koffein anyával!
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélek Koffein Podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
A mai adásban Steiner Kristóf lesz a vendégem. Kristóf Görögországban él, így az epizódot telefonon keresztül tudtuk felvenni, de azt gondolom így is mérhetetlenül megtisztelő, hogy Kristóf elfogadta a felkérésemet, és egy igazán inspiráló adást hoztunk létre. Tudatos életvitelről, a jó élet kulcsáról és a jövőbeli terveiről beszélgettünk. Hallgassátok szeretettel, és bízom benne, sokatoknak erőt fogunk adni ezzel az epizóddal is. Hát szia Kristóf, nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy a Lélek Koffein Podcastbe, és hát ha jól tudom, már március elején megpróbáltunk egy időpontot leegyeztetni, és végre elérkezett az idő, amikor sikerült. Úgyhogy köszöntelek a műsorban.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és hát igen, ez most egy ilyen év, amikor tervezünk, de az, hogy mi történik valójában, senki sem tudhatja. Én nagyon hiszek abban, hogy végül mindig minden a legjobb időpontban történik meg,
igen,
úgyhogy
abszolút egyetértek. Kristóf, hogy kötöttél ki Görögországba? Mesélnél nekem egy picit erről?
Hogyne, persze. Igen, így igaz, én 2008-ban határoztam el, hogy külföldre költözöm, és eléggé nyitott voltam azzal kapcsolatban, hogy hol kötök ki a világban. Addigra már nagyon sokat utaztam, voltam Indiában egy hosszabb időt, nagyon sokat jártam ki Londonba, még a tévés évek alatt filmpremiereken, Fashion Week-eken csináltam interjúkat, és egy nagyon nemzetközi baráti társaság alakult ki körülöttem, és egyszerűen éreztem, hogy bármennyire szeretem Magyarországot, nekem szükségem van arra, hogy egy kicsit kozmopolitább közegben éljek. És aztán megismerkedtem a kedvesemmel, akivel azóta ugyan szétmentünk, de nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon nagy szeretettel gondolok rá. És egy izraeli srác volt, aki Budapesten volt orvostanhallgató, és akkor ő volt az, aki tulajdonképpen felvetette a kérdést, hogy az egyetem elvégeztével mégis mi legyen, hogy legyen, és én pedig azt mondtam neki, hogy szerintem menjünk ki Izraelbe, mert ő ott otthon van, ő tud praktizálni, én pedig egyszerűen szerettem volna egy minél inspirálóbb közegben kicsit úgy az életiskolájában tanulgatni. És Izrael erre nagyon alkalmas, mert amellett, hogy Tel Aviv egy rendkívül elfogadó, befogadó, sokszínű város, ott van ugye Jeruzsálem, Betlehem, és az Ábrahám vallások gyökere tulajdonképpen, úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes tapasztaláson mentem keresztül. Viszont aztán eltelt 10 év, én közben laktam egy időszakban Londonban, ott jártam egyetemre, egy szemesztert elvégeztem a Goldsmiths Egyetemen, kreatív írás szakon, és utána mi szétmentünk az Exemmel, és én úgy döntöttem, hogy még ott maradok egy darabig, hogy ne az legyen, hogy a Tel Aviv élmény az egy tulajdonképpen félresiklott kapcsolatról szóljon az életemben. És mindig jól tettem, hogy ott maradtam, mert utána megismerkedtem a férjemmel, a mostani szerelmemmel, Nimivel, és hát együtt óriási dolgokba kezdtünk bele, és most már 5. év, hogy nagyon sokat utazunk, jövünk, megyünk. Én 10-szer annyit tudok vállalni vele az oldalamon, mert mindent együtt csinálunk, és ez a sok hát munka, meg szenvedélyes utazás, meg társasági életet élés, ez kifutott abba, hogy mind a ketten egy picit besokaltunk. És Tel Avivban volt egy gyönyörű vendégházunk, ami nagyon jól működött, mind a ketten írtunk helyi magazinoknak, de úgy éreztük, hogy békére és nyugalomra vágyunk. Úgyhogy így három éven át nézelődtünk ilyen falusi házak, tanyavilág, tengerparti falvak, Görögországban, Spanyolországban, Törökországban, Cipruson, nagyon nyitottak voltunk arra, hogy hova menjünk és hol kössünk ki. És így találtuk meg végül Metanát, ezt a kis görög félszigetet, ahol vettünk egy pici lakást 200 méterre a tengertől, ahol az egész faluban lenton vagyunk, úgyhogy teljes nyugalomban, úgyhogy több macska van a faluban, mint ember.
Figyelj, Kristóf, én azért nem árulok zsákba macskát, én nagyon régóta követlek, meg én nagyon szeretem, ahogy írsz. Nagyon inspiráló vagy, ugye én is nagyon sokat szoktam blogolni, és egy-egy gondolatod annyira tud inspirálni, motiválni, annyira erős kreatív energiáid vannak, hogy mesélsz nekem egy picit erről, hogy számtalan blogban, magazinnak, ugye mind nyomtatott, mind online sajtóban jelen vagy, és a véleményedet egyéb-egyéb más témában kifejted, hogy mikor van erre időd, energiád, és honnan jön belőled ez a rendkívül sok erőt adó írás?
Hát nagyon köszönöm először is, hogy ezt mondod, mert tényleg ez nagyon jól esik, és nagyon fontosnak tartom, hogy az, amit kirakok, az valóban el is jut emberekhez, mert egy adok-kapok viszony a olvasóim, követőim között és közöttem. És a válasz pedig egyszerűen az, hogy én mindenből inspirálódok. Tehát tényleg ez lehet, hogy egy felszínes válasznak hangzik, de hogy valahogy úgy vagyok beállítva, hogy egyszerűen teljesen mindegy, hogy mi történik velem, hogy éppen egy 10 napos turnén vagyok, ahol minden nap több száz ember előtt beszélek, vagy több száz embernek főzök, vagy egy tévés műsort veszünk fel, vagy éppenséggel sétálok az olivafák között, vagy lógatom a lábam a tengerbe, vagy ülök az erkélyen. Tényleg nekem nem az a kihívás, hogy miből merítsek inspirációt, hanem az a kihívás, hogy kiválasszam azokat a témákat, amikről valóban írni fogok, mert annyi van a fejemben minden egyes pillanatban, és nekem azért nem esik nehezemre írni soha, mert ha valóban érdekel egy téma, akkor arról bármennyit tudok beszélni, és ha beszélni tudok róla, akkor írni is tudok róla. Tehát én mindig úgy képzelem el a cikkírást, hogy általában az emberek leülnek, felépítik, hogy álljon össze, megrágják a mondatokat, én nem ilyen vagyok, én leülök a gép elé, és gyakorlatilag, mint hogyha egy beszélgetés lenne, felteszek magamnak egy-két kérdést a témával kapcsolatban, és kifolyik az ujjaimból a válasz.
Hihetetlen, de ez érezhető is abszolút. Figyelj csak, Kristóf, és ugye, ha ugye, tudnod kell, ugye Lélek Koffein ugye az önismeretről, meg az önszeretetről is szól, tehát, hogy tulajdonképpen magának a lélektannak és a mentális egészségünk karbantartásának az erejéről, illetve ennek a szószúrója szeretnék lenni. És erre vonatkozva, ha azt mondom neked, hogy önfejlesztés vagy önismeret, akkor mi jut róla először eszedbe, és neked mit jelent az önismeret?
Szerintem az önismeret az egy olyan fogalom, amit sajnos nagyon sokan félreértelmeznek, mert sokan azt várják el maguktól, hogy mindent megértsenek saját magukkal kapcsolatban. És szerintem az önismeret, az igazi önismeret egyik legfontosabb alapja az, hogy értsük, hogy állandóan változó emberek vagyunk, és hogy azokat a dolgokat kijelenteni, azok a mondatok, amik úgy kezdődnek, hogy én egy olyan típusú ember vagyok, aki, vagy én ezt meg ezt soha nem tenném, vagy tehát ezek mind olyan dolgok, amikor az ember megpróbálja egy picit bedobozolni saját magát, meg címkét ragasztani saját magára, és ez nem az önismeret felé vezet, hanem egy kicsit sokszor az ön álmítás felé vezet, és sokunknak azt gondoljuk, hogy könnyebb úgy élni, hogyha felruházzuk magunkat ezekkel a címkékkel, hogy már mennyi mindent tudok magamról, de szerintem a legfontosabb megérteni való saját magunkkal kapcsolatban az az, hogy állandó tapasztalásban vagyunk életünk végéig, és hogy ezeket a ajtókat, ablakokat az élményekre a lelkünkben, agyunkban, szívünkben egyszerűen nyitva kell tartanunk. És a másik felől pedig természetesen az is nagyon fontos, hogy azért egy kicsit analizáljuk magunkat, mert ez egyrészt egy jó módszer arra, hogy felismerjük a korábban elkövetett, hát nem mondanám az, hogy hibáinkat, mert nem annyira hiszek a hibákban, abban hiszek, hogy nyilván mindennek úgy kellett lennie, hogy lennie kellett, de azt fel tudjuk ismerni, hogy ma már mit csinálnánk másképp hasonló helyzetben, és ezek nagyon fontos pontjai az emberi fejlődésnek, hogy tudjuk azt mondani, hogy sajnálom, hogy tudjuk azt mondani, hogy lehettem volna ott türelmesebb, bölcsebb, körültekintőbb, úgyhogy szerintem ez a pillére is az önismeretnek nagyon fontos, hogy észre tudjuk venni azt, amikor ismét azt mondom, hogy nem tévedések, mert tényleg, ami a múltban tévedés volt, annak úgy kellett lennie, különben ma nem lennénk ott, ahol vagyunk, de hogy kritikus tudja lenni az ember önmagával szemben. És a harmadik pedig, ami egy kicsit könnyedebb megközelítés az önismeretnek, az egyszerűen az, hogy merjük megvalósítani a legelérhetetlenebb tűnő, legvadabb álmainkat is, mert nagyon sokszor kapom meg ezt a kérdést, hogy te hogy vagy ennyire szabad, hogy mész utána mindannak, amit szeretnél ilyen vakmerő módon, és az igazság az, hogy ez minden ember előtt nyitott, sőt, én azt gondolom, hogy ez minden embernek kötelessége lenne, és nem az különböztet meg minket, hogy van, aki szerencsés, és meg tudott valósítani dolgokat, van, aki meg nem, hanem leginkább az, hogy az emberek valóban utána mennek-e annak, amit szeretnének. Akkor tudjuk mélyen megismerni saját magunkat, hogyha nem zárjuk el ezt a kis hangot a fejünkben, aki azt mondja, hogy csináld ezt, ez az irány egy jobb élet felé, itt tudod magad megismerni és megszeretni még jobban. Ezek után menni kell, ezek után a hangok után.
Kristóf, te mikor hallottad meg ezt a hangot, vagy hogyan jött a te életedbe ez az erős tudatosság?
Igazából mindig is megvolt bennem. Tényleg egész pici koromban, ha visszagondolok olyan banális dolgokra, hogy mondjuk át akartam menni az unokatesóimhoz ott aludni, vagy kitaláltam, hogy vacsorázzunk a kertben a szüleimmel, és mindenki öltözzön fel finosan, és gyújtsuk a gyertyát. Bennem egész pici koromtól kezdve voltak ilyen dolgok, hogy én most ezt akarom, én ezt most meg fogom valósítani, és hogyha bárki gátolt ezekben a dolgokban, akkor egyszerűen nem értettem, hogy miért, hogy miért kell nekem a konvenciók vagy az elvárások behódolni. Mm-hmm. És aztán később, amikor általános iskolás voltam, akkor elindultam így a önkifejezés irányába, vers és prózamondó versenyekre mentem, minden versenyen részt akartam venni, és nem a versenyzés volt az egyébként, ami motivált. Tehát bár szerencsére, meg nagy örömömre mindig nagyon jó helyezéseket kaptam, de soha nem az motivált, hogy helyezéseket kapjak, hanem egyszerűen az, hogy hasonlóan gondolkodó emberekkel találkozzak, akiknek fontos az irodalom, akik mélyen érző emberek. És utána nagyon fiatalon, tényleg 12-13 éves koromban már egyértelműen tudtam, hogy ez az írás, televíziózás, színház, ez az én közegem. És kitaláltam, hogy a Vörösmarty Mihály gimnáziumba akarok menni dráma tagozatra, uh-huh. És hát a tanáraim el voltak szörnyűlködtek, hogy mégis az én jegyeimmel hogy fogok én a Vörösmarty Gimnáziumba menni, mert én mindig azt tanultam, ami érdekelt. Mm-hmm. Matematika, kémia, fizika, ezek mind olyanok voltak, hogy pontosan tudtam, hogy ha hármasra teljesítek, az már csillagos ötös az én szememben, mert egyszerűen érdekelnek azok a dolgok. És utána ott ebben a közegben, a drámatagozaton ez egy nagyon érdekes helyzet volt, mert csupa olyan ember vett körül, aki kicsit hasonlóan gondolkodott, mint én, mindenki nagyon motivált volt, mindenki egy kicsit őrült, exhibicionista állat volt, és akkor ebben a közegben szépen tudtam fejlődni, és végre nem voltam egy ilyen kakuktojás. És onnantól kezdve beindultak maguktól a dolgok. Egy 15 éves voltam, amikor a Szabó István Napfényi íze című filmjéhez kerestek szereplőket az iskolánkban, és kiválogattak egy kisebb szerepre, és onnantól kezdve utána egy Walt Disney produkcióba, amit Magyarországon forgattak, kaptam egy pár mondatos szerepet, és onnantól egyre nagyobb feladatok találtak meg. És utána ugye 21 éves voltam, amikor már kijöttem a gimnáziumból, már javában szinkronizáltam, színházban játszottam, Tatabányán a Jászfényvár színházban, Budapesten a Játékszínben, és utána elmentem erre a tévés válogatásra, amit egyébként szintén úgy voltam vele, hogy bármi lehet, mert nekem nem az a célom, hogy én kimondottan színész, vagy kimondottan televíziós, vagy kimondottan író legyek, hanem én egy ilyen komplex történetmesélő akartam lenni. És hát tulajdonképpen a Viva TV volt az, ami megnyitotta ezeket a nagy kapukat, és onnantól kezdve én tényleg szörfözök az életen, és nem azon kell gondolkodnom, hogy mi legyen a következő lépés, hanem a következő lépések megtalálnak engem, és ez nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok érte.
Ez annyira érezhető így mind a közösségi felületeiden, vagy akár a könyvedet olvasva, vagy ugye nézem így az élőadásokat, amit a Nimivel csináltok, vagy készítetek, bocsánat, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam. Szóval, hogy így annyira árad belőletek a pároddal a kiegyensúlyozottság, a nyugalom, tudod, ez a tipikus ilyen, látod az emberen, hogy így rendben van önmagával. És én azt gondolom, hogy és most kérlek, ezt nem ilyen öndicséret, vagy nem azt szeretném, hanem tényleg az van, hogy minden platformon egyszerűen azt a fajta kiegyensúlyozottságot képviselitek, amire szerintem minden ember vágyik. És mondd meg nekem, Kristóf, hogy mi a titok? Tehát, hogy pláne úgy, hogy tudom, hogy leírhatatlan mennyiségben dolgoztok, de az persze igaz, hogy a munkát azt tudom egy hivatásnak, vagy hogy is mondjam, egy életszeretetnek fogod fel. De azon belül mi a titkotok?
Elsősorban az, hogy mi nagyon egymásra találtunk. Tehát egyszer, ez tényleg egy sors vagy szerencse, hogy mi összesodródtunk, mert nekem is voltak korábbi nagyon szép kapcsolataim, ismerek embereket, akik szintén remek kapcsolatban vannak a párjukkal, de és ezt most nem ilyen dicsekedésből mondom, de az, ami köztünk van, én ilyet még soha életemben nem láttam. Tehát mi annyira együtt lélegzünk, annyira együtt dobog a szívünk, hogy nincs köztünk olyan pillanat, amikor például mondjuk elegünk lenne a másikból. Nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy tudunk 24 négyzetméteren élni, és hogy nem megyünk el egymás agyára. És tényleg őszintén mondom, hogy ha lenne még egy szobánk, eszembe nem jutna, hogy akkor én átmegyek a másik szobába, mert miért mennék át? Mi felkelünk reggel, az egyikünk kávét csinál, a másik meglakolja a kertet, megetetjük a macskákat, és leülünk dolgozni, és mind a ketten tudunk az erkélyen, írjuk a cikkeinket, szerkesztjük a képeinket, jövőbeli projektekkel vagyunk elfoglalva, és mindent megosztunk. Tehát nyilván az anyagi bevételeket, a felelősséget, a feladatokat, mindent elosztunk. Ezért aztán nincs rajtunk akkora presszúra, mint nagyon sok más emberem, mert a legtöbb ember egyedül birkózik meg a saját karrierével, hivatásával, És ez, hogy amíg én írom a cikkemet, addig azt tudom neki mondani, hogy légy szed már össze, mondjuk most volt nemrég egy cikkem a toszkánai főzőkurzusunkról, és mondtam neki, hogy szedj össze egy 10 képet a toszkánai útról, ő addig azt kiválasztja, megszerkeszti, ugyanez fordítva, és igaz, azt mondja, hogy amíg ő mondjuk kitakarít, addig én tisztítsam ki a macskalmot, és vigyem ki a szemetet, és mindenben támogatjuk egymást, és ez egy nagyon-nagyon fontos aspektus a kapcsolatunknak is, meg a karrierünknek is.
Érezhető a flow-ban vagytok.
Igen, abszolút, igen. És a másik pedig, hogy mindig tele vagyunk új kreatív ötletekkel, hogy soha nincs az, hogy kényelmesen belehelyezkedünk abba, ami van, mert mi már 3 évvel ezelőtt is mondhattuk volna azt, hogy tök jól működik a lakáséttermünk Tel Avivba, ezt fogjuk csinálni életünk végéig, és meglettünk volna vele nagyon jól anyagilag is, és kihívás is volt, és szerettük is, és inspirált is, de egyszerűen túl nagyokat álmodunk, és túl színesen gondolkodunk, és túl komplex vágyaink vannak ahhoz, hogy lehorgonyozzunk egy megvalósított álom mellé, és ezt csak vele tudom elképzelni. Tehát ő az, akivel amikor hajnali 3-kor kitaláljuk, hogy milyen jó lenne, hogyha mondjuk az ágy más pozícióban lenne a szobában, és mondjuk azok a zöldséges ládák, amiket polcnak használunk, átkerülnének a másik falra, akkor ő az, akivel neki tudok állni hajnali 3-kor átrendezni a lakást, és óriási projektekbe vágunk bele bármilyen spontán pillanatban.
És Kristóf, soha nem vagy stresszes? Vagy amikor nem vagytok idegesek egymásra, de nem csak a kapcsolatodban, hanem a mindennapi életben?
Egymással kapcsolatban nem szoktunk stresszesek lenni, szerencsére. Én nagyon sokszor hangsúlyoztam korábbi kapcsolataimban is, amikor a dolog elkezdett egy kicsit félresiklani, hogy abban a pillanatban, amikor egy párkapcsolat több stresszel jár, mint pozitív energiával, támogatással, kölcsönös szeretettel és szupporttal, akkor fel kell vetni azt a kérdést, hogy ennek a kapcsolatnak mi értelme. Tehát, hogyha az ember küszködik, számon van kérve egy kapcsolatban, és stresszes, akkor nem, egyszerűen nem érdemes folytatni. Lehet magyarázkodni, hogy de a közös lakás, de a közös karrier, de az együtt töltött évek, de vagy jobbá kell tenni, vagy ki kell lépni belőle. Vergődni nem jó egy kapcsolatban. És ami pedig az általános stresszt illeti, hát természetesen én is szoktam, mint bármelyik más ember stresszes lenni, és ezek ilyen teljesen természetes, banális dolgokból fakadnak, mint bárkinél másnál, hogy mondjuk például tegnap meg kellett írnom 15 receptet egy magazinnak karácsonyi lapszámba, és lefotóztuk az anyagot tegnap előtt, csodás volt, megettük, és ilyenkor mindig az volt az az érzés az embernek, hogyha megfőztem, lefotóztuk, megettük, hogy kész van a projekt, de utána jön még ugye az a rész, amikor le kell ülnöm, és megírnom a 15 receptet, és például tegnap abszolút stresszes voltam, mert van egy kis kiadó stúdiónk, közvetlenül a mi otthonunk alatt, mostantól kezdve október végéig folyamatosan jönnek vendégek, és kertészkedni kellett, takarítani kellett, és közben itt volt ez a határidő a leadandó receptekkel, úgyhogy ilyenkor én is kicsit bele tudom pörgetni magam, és nekem ilyenkor az a megoldás mindig, hogy megkeresem azt a helyzetet és helyet, ami a legjobban támogatja azt, hogy ezt a stresszt le tudjam rakni, és hogy a munkát el tudjam végezni. És így tegnap mondtam a Niminek egy ponton, hogy tudod mit, menjünk el a egyik tavernába, amit nagyon szeretünk, ebédeljünk, és hogy maradjunk ott, és ebéd után én ott folytatom az írást, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy egy kis környezetváltozásra volt szükségem, és ezekre érdemes hallgatni. Tehát ha az ember stresszes, akkor nem abba kell gondolkozni, hogy az életem szörnyű, hogy minden a fejemre esik most, hanem egyszerűen ezeket az apró dolgokat bárki tud ezekkel zsonglőrködni, hogy átülni egy másik sarokba, lakásban, feltenni egy zenét, amit szeretünk, meginni egy pohár bort, vagy egy csésze kávét, hogy egyszerűen egy kis kényeztetéssel, hogyha odafigyelünk magunkra, hogy mit szeretne a testünk és a lelkünk, hogy mivel cirógassuk, hogy átvergődjön ezen a stresszes időszakon, akkor ez egy nagyon szépen és sérülésmentesen át lehet esni a stresszes pillanatokon.
Pont beletaláltál, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy mivel töltöd magad, vagy ilyen helyzetben mi ez a kiút, amivel egy picit fel tudod tölteni a lelkedet, de válaszoltál is, gondolom, mindig ezek ilyen pici praktikák, amivel levegőhöz tudsz jutni.
Igen. Hát ilyen fix technikáim nem annyira vannak, hanem tényleg egyszerűen is úgy érzem, hogy ismerem az igényeimet annyira, hogy ezeket már ösztönösen csinálom. Tehát, hogy például ma is, ez is egy érdekes és nagyon aktuális magyarázat, hogy mondjuk mi megbeszéltük, hogy X időpontban elkezdjük ezt a podcast felvételt, de tegnap késő éjszakáig hajnali 3-ig itt volt egy barátunk, és beszélgettünk, kocintottunk, és úgy ébredtem föl reggel 9-kor, hogy forgott velem a világ, és mintha semennyit nem aludtam volna. És ilyenkor az emberek nagy része azt mondaná, hogy úristen, mi lesz velem, össze kell szednem magam, és én meg, nekem ilyenkor az első gondolatom, hogy először is felébredek, először is érzem a reggelt magamról, és mi a legrosszabb, ami történhet? Maximum megmondom neked, hogy kezdjünk egy fél órával később, és az emberek annyira beleszorítják magukat a struktúrált rendszerbe sokszor, hogy nem a rendszer teszi őket olyan helyzetekben, ahol nehézségeik vannak, hanem ők saját magukat, mert nem megengedőek saját magukkal szemben. Úgyhogy nyilván vannak helyzetek, ahol az embernek össze kell kapni magát, nyilván, hogyha mondjuk X időpontban színpadon kell lennem egy produkcióban, akkor nyilván tudom, hogy akkor ez teljes koncentrációt kíván, de ezekhez a pillanatokhoz akkor kapunk erőt, hogyha a hétköznapok során felismerjük azokat a pillanatokat, amikor igenis lehetünk egy picit megengedőbbek saját magunkkal szemben.
Szuper vagy, Kristóf. Komolyan mondom, annyi kérdésem lenne, de tudom, hogy ez idő véges, és hogy neked is menned kell, de kérlek még egy kérdésre, adj nekünk választ, hogy szerinted mi a jó élet kulcsa?
Hát azt mondanám talán, hogy a elsősorban az, hogy az ember fel tudja ismerni azt, hogy neki mi a jó. Mert ami egy ember jó, az a másiknak nem feltétlenül. És lehet, hogy valaki azt feltételezi, hogy neki is egy görög faluba kell költözni, mert nekem ez volt a jó, aztán idejön, és szenved attól, hogy nincs pláza a közelben, meg hogy a görögök mindent szigá-szigá, azt szokták mondani, hogy olyan lassacskán csinálnak meg, hogy itt aztán ha kihív egy embert, hogy nem tudom, terelje meg a valamit, vagy építse föl a valamit, akkor itt nem úgy van, mint Európa többi részén, hogy minden pontosan megvalósul, és egyfajta ilyen türelemjáték ez, hogy az ember bele tudjon helyezkedni ebbe az itteni lassúságba. És nagyon sokszor látom, hogy amikor vendégeink vannak, akkor megőrítik őket az, hogy hívnak egy taxit, és a taxi azt mondja, hogy oké, másfél óra múlva ott vagyok. És azért, hogy tehát másfél óra múlva is akarok jönni. De nekem ez tökéletes. Úgyhogy az embernek tudnia kell, hogy mi az, ami nem az a típusú jó élet, ami a tévéből ömlik rá, amit a magazinokban lát, vagy az Instagramon lát, hanem az, ami őt valóban személyesen boldoggá tudja tenni. És a másik pedig egy picit talán spirituálisabb megközelítése ennek a kérdésnek, hogy szerintem akkor tudunk jó életet élni, hogyha úgy élünk, hogy másoknak is jó életet biztosítunk. Tehát, hogy úgy éljük az életünket, úgy hozzuk meg a döntéseinket, úgy teljesítsük a saját vágyainkat, álmainkat, hogy mindeközben másokat segítünk, egy support rendszert építünk ki magunk körül, ahol a közeli hozzátartozóink mindig számíthatnak ránk, és olyan dolgokkal vagyunk elfoglalva, amik helyi szinten, a közvetlen környezetünkben és globálisan is egy jobb irányba tudják terelni a társadalmunkat.
Kristóf, az a helyzet, hogy még órákig tudnék veled beszélgetni, de sajnos nem szabad, és nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívásomat, és megtiszteltél, és bízom benne, hogy még személyesen is fogunk tudni majd találkozni, és nagyon-nagyon sok-sok-sok jó cikket, kitartást, erőt, és még hirdessétek a saját életviteleteket, életszemléleteteket. Köszönöm szépen, hogy velem és velünk voltál.
Köszönöm, nagyon-nagyon szuper beszélgetés volt, köszönöm, hogy itt lehet veletek, és így legyen, találkozzunk majd még egyszer, amikor véget ér ez az őrület, akkor reméljük, hogy személyesen is.
Bizony, köszönöm szépen, szia-szia!
Puszi, szia-szia!
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok! Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának! Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írd nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!